Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Tánc!
Ma este 7:30 kezdődik a Nemzeti Táncszínház kistermében a Pataki Klári Társulat Csönd című előadása. A világ furcsa haláltáncot jár. A bolygón végig söpört egy járvány, nem csak Ázsiában, nem csak Afrikában, hanem itt nálunk Európában is. Mindenhol. Bezárkóztak az országok, kiürültek az utcák, a városok. Megteltek a kórházak, a halottas kocsik. Megváltozott a létünk. A járvány magával sodorta korábbi életünket, megszakította társas kapcsolatainkat, leépítette korábbi biztonságérzetünket. Kicsit elveszettebbek, kicsit magányosabbak, kicsit tapasztaltabbak lettünk. A halál hol tombolva táncol, hol csendesebben. Az emberiség pedig egy pillanatra elcsendesedett. Egy pillanatra. Dance macabre, de vajon valóban most járja a világ haláltáncát? Nem az a létezés és pusztítása a mi haláltáncunk, amiben éltünk, és amit magunk körül hagytunk létünkkel. Dance macabre, azután csönd. Azután folytatjuk. Ugyanúgy a haláltáncunkat. Olvasható a Nemzeti Táncszínház honlapján. Ma este 7:30. Csönd. November 4-e és 6-a között rendezik meg Budakalászon a Kalászi Kortárs Tánc találkozót, amelyen olyan együttesek vesznek részt, mint a Dunatánc Műhely, a Fitos Dezső Társulat vagy a Feledi Projekt. A Kalászi Kortárs Tánc találkozó a Szentendrei kistérségben egyedülálló módon nem csak az autentikus folklort helyezi előtérbe, hanem a kortárs tánc iránt érdeklődő közönséget is kiszolgálja. A hagyományra visszatekintő, tradicionális mozgásformákon alapuló kortárs táncelőadásokat hívtak meg, így az idén is színes lesz a fellépők palettája. A 17. Kalászi Kortárs Tánc találkozó november 4-én a Vaskakas Bábszínház Kismalac meg a Farkasok című gyermekelőadásával veszi kezdetét. A darabot két alkalommal is láthatja a közönség. November 5-én leginkább a felnőttek számára készülnek programokkal, hiszen olyan produkciók láthatók, mint a Feledi Projekt Idők folyamán, vagy a Fitos Dezső Társulat Falu című előadása. Az Idők folyamán című darab alkotói a női lelket, a női érzéseket kutatják. Azt a kérdést járják körül, miként jut el az ember odáig, hogy eldobja életét. November 6-án a Dunatánc Műhely legújabb bemutatója, a 10. mennyasszony látható. A Kalászi Kortárs Tánc találkozó programját az idén is különböző koncertek és kiállítások teszik teljessé.
Fotó.
Az indonéziai Bali szigetének hitvilágába és ritusaiba vezet be a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum Trans Tánc Bali Gilles Maré fotóin címmel látható kiállítása. A Hopp Ferenc Múzeum legújabb időszaki tárlata virtuális utazásra hívja a látogatókat az egyik legvágyottabb turista paradicsomba, Bali szigetére. Bali egy kevéssé ismert oldalát szeretnék megmutatni két utazó szemszögéből. Mindketten nők voltak. Zborai Ilona az 1930-as évek közepén érkezett a szigetre, Gilles Maré pedig a 20-21. Század fordulóján élt ott. Nem ismerték egymást, mégis ugyanazt látták meg Balin több évtized különbséggel. A tárlat Gilles Maré Balin készült fotóiból válogat, a képek mellett bemutatva Zborai Ilona ugyanazon témában évtizedekkel korábban írt élményszerű beszámolóit. A tárlat első egysége a balinézek életének négy nagy rítusán keresztül vezet be a helyiek életszemléletébe, mely szerint az ember az ég és a föld között az újratestesülések körforgásában a látható és a láthatatlan világ között él. Gilles Maré fotói és Zborai Ilona szövegei segítségével a kiállítás bemutatja az úgynevezett krisztáncot, amelynek során a résztvevő férfiak önkívületben próbálják saját magukat megsebezni törjeikkel, valamint a tűztáncot is, melynek végén a transz állapotban lévő fiatal lányok sértetlenül futnak át a lángokon. A tárlatot kísérő kötet Gilles Maré fotóit adja közre az általa írt kép aláírásokkal, Zborai Ilonától pedig három egykori cikkét közli újra eredeti fotóikkal együtt. A 2022. január 30-áig látogatható kiállításhoz Az Andrássy úti Hopp Ferenc Múzeum számos kísérő programot is szervez.
Színház.
Muzsikusok, operaénekesek és bábszínészek összjátékában kell illetre Kodály Zoltán, Hári Jánosa, a Pécsi Bóbita Bábszínház és a Pannon Filharmonikusok zenekar közös produkciójában november végén. A Baranyai megyeszékhelyen 60 esztendeje működő intézmény közleménye szerint a Hári János című daljátékra épülő Halasi Dániel rendezésében megvalósuló bábelőadást először november 26-án, majd egy nappal később látható a Pécsi Kodály Központ hangversenytermében. Az 5 éven felülieknek szóló produkció főbb szerepeiben Váradi Marianna, Haja Zsolt, Bognár Szabolcs, Vermes Tímea és Meggyes és Varc Lúcsia énekel. A bábszínházi művészek Matta Lóránt, Illés Ilona, Magester, Pap Melinda, Várnagy Kinga, C. Dániel és Arató Máté és a nagyzenekari muzsikusok mellett közreműködik a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus és a Pannon Gyermekkar. Jövő év januárjától viszik színre Madách Imre művének bábszínpadra alkalmazott változatát, a 14 éven felülieknek szóló Az ember TR. Című darabot Sramó Gábor a társulat igazgatójának rendezésében. A következő esztendő tavaszától immár a harmadik produkcióban láthatja a Bóbita közönséget Torzomborzot, a Rablót. A Torzomborz és a Holdrakéta című 4 éven felülieknek ajánlott produkciót Schneider Jankó rendezésében mutatják be. A báb társulat az évad során csaknem 20 produkcióval, havi több mint tucatnyi előadással várja közönségét. Bemutatókkal, darabokkal és a műsorral kapcsolatban a bobita.hu oldalon további részletek olvashatók.
Fesztivál.
Jövő tavasszal ismét megrendezik az Oscar-díjas Zsigmond Vilmos emlékét őrző, az operatőri munkát fókuszba helyező Szegedi Nemzetközi Filmfesztivált. A verseny ötlete 2016-ban a szegedi születésű Zsigmond Vilmos halálának évében merült föl, az első fesztivált 2017-ben szervezték meg. A rendezvény évről évre ráirányítja a figyelmet a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére, és egyúttal lehetőséget teremt a fiatal filmesek bemutatkozására. Az 5 eddigi versenyre 50 országból csaknem 2000 filmet neveztek. A következő filmes seregszemlére január 10-én éjfélig lehet benyújtani a műveket 3 kategóriában. Pályázni fikciós, nagy és kis játékfilmekkel, valamint kísérleti filmekkel lehet. Utóbbi kategóriában lehetőség van animációs és mobiltelefonnal készült filmek benyújtására is. A versenyre korhatár nélkül jelentkezhetnek alkotók, alkotócsoportok olyan filmekkel, amelyek 2019. január 1-je után készültek. A szervezők várják azokat a műveket is, amelyekben filmművészetet tanuló rendező vagy operatőr szakos egyetemi hallgatók részt vettek. Elvárás, hogy Zsigmond Vilmos munkásságához méltón a pályaművek eredeti és kreatív operatőri megoldásokat tartalmazzanak. A fesztivált 2022. május 24-e és 28-a között rendezik Magyarország egyik legszebb, több mint 100 éves hagyományos filmszínházában, a Belvárosi moziban.
Tánc.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Somodi Evelin. Mai adásunkat a Csönd című előadással indítottuk, és ugyanezen előadásról hoztam most egy kis beszélgetést. Pataki Klári társulata a mai napon hozza el a pandémia megrázkódtatásait feldolgozó előadását. Az előadás részleteiről Pataki Klárival beszélgettem.
November 3-án a Nemzeti Táncszínházban Csönd címmel lép a Pataki Klári társulata a színpadra, de mi is ez a csönd? Valóban csend lesz a színpadon, vagy ez egy érdekes fantázia név? Mit akar ez a cím?
Hát erről az előadásról azt kell tudni, hogy ez ebben az évben februárban tulajdonképpen már elkészült, és mi ezt a pandémia alatt csináltuk, tehát hogy tavaly év végén kezdtük, csak zárt körülben volt bemutatva, tehát ugye nézők előtt nem mutathattuk be. És az egész darab hangulatát tulajdonképpen azt határozza meg, amit az elmúlt években történik velünk is körülöttünk. Egy picit abból indul ki, hogy ugye főként akkor még tavaly télen, a hullám közepén tényleg olyan volt, mintha haláltáncot járna a világ, tehát hogy kiürültek a városok, egészen elképesztő képeket láttunk, hatalmas világvárosok kiürült utcáiról, jöttek a hírek, ugye tulajdonképpen a mai napig részben ebben élünk, tehát hogy halottas kocsik telnek meg, hűtőkocsikba állnak a tetemek is, és ez az egész annyira szürreális, és a saját életünkben soha nem tapasztalt volt, de mégis egyfajta egy ilyen tomboló haláltáncnak mutatkozott. És ezen gondolkodva miben, hogy azt éreztük, hogy vajon tényleg ez a haláltánc maga, vagy pedig nem az emberiségnek az a pusztító létezése, ami mindezt a vírus megjelenését megelőzte. És a darab egy kicsit így erre épül, hogy van az emberiségnek a pusztító haláltánc, ami nem a mostani, hanem ez a mostani, ez már a haláltánc utáni cső. És igazából ezt a hangulatot próbálja meg képekben, táncban, mozdulatban kifejezni.
Mondhatjuk, hogy kicsit talán így a traumáknak a feldolgozása van a színpadon, tehát hogy akár ezeket a negatív történeteket is megjelenítik akkor?
Igazából ugye nincsenek konkrét történetek, itt minden absztraháva van, tehát itt egy nagyon erős hangulat van, amiben az elején megpróbálunk egy kicsit egy ilyen, hát kortárs tánc nyelvén egy picit mégis ezt a középkori haláltánc műfajt röviden megjeleníteni, és utána kezdődik egy nagy lelassulás, amiben ugyanakkor benne van mindaz, amit sokat beszélgettünk arról, hogy ezt ki hogy élte meg, az elzárkózást, a szociális kapcsolatok leépülését vagy csökkenését, a munkahiányt, a bezárkózást, a tulajdonképpen valamilyen szinten a szabadságunk elvesztését vagy feladását, és ezeket a hangulatokat próbáljuk absztrahálni, tehát nem történeti szinten, de hogy mégis megjeleníteni mozdulati szinten.
Visszafogottabb zenei, vagy van benne ilyen kitörő monumentalitás, vagy ezek hogyan váltják egymást?
Minden van benne, tehát hogy annak ellenére, hogy a mi előadás nagyon sokszor mondják azt, hogy annyira ingergazdag, hogy tulajdonképpen nagyon nehéz követni, vagy bizonyos szempontból kihívás elé állítja a nézőket, mert nagyon sok minden történik akár egyszerre is, párhuzamosan a színpadon, nagyon részletgazdagok a mozgásanyagaink, és ez abból is fakad, hogy azt gondolom, hogy ilyen világban élünk, tehát hogy sokszor azt képezzük le, hogy igen, folyamatosan rengeteg inger él minket is, és folyamatosan választanunk kell, hogy éppen mire figyelünk, és mire fókuszálunk, és ezáltal ez egyre nagyobb nehézséget is terem, hogy a hatalmas inger dömpingben eligazodjunk és létezzünk, és ez a darab egy kicsit tudatosan is, nyilván a témából kifolyólag is, de tudatosan is törekedett arra, hogy itt most ne legyenek ezek a szokásos, nagyon zsúfolt képek, nagyon sok minden történik egy időben, tehát egy picit ez lelassulta, de azért természetesen itt is jellemző a rám általában jellemző mozdulati gazdagság, a részletgazdagság, sokféle kép van, sokféle jelenet, de valahogy mégis ezt a világ egy pillanatra történő lelassulását és megváltozását valahogy mégis hordozza.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Rangsorolás egy össznépi társasjáték íratlan szabályai. Érdi Péter a komplex rendszerek tudományának tanára intellektuális kalandra hívja az olvasót, amely során kiderül, miért is olyan nehéz a személyes és a tárgyilagos ítéletek között navigálnunk? A tavaly Oxfordban megjelent könyv a kultúra, a politika és a tudomány számos területéről vett példáink keresztül szórakoztatóan mutatja be a rangsorolások elkészítésének sajátosságait. Érdi Pétert arról kérdezem először, vajon a 21. századi ember számára nagyobb jelentőségük van-e a listáknak, a rangsoroknak, mint egykor volt?
Nem, én azt hiszem, hogy ez mindig nagyon fontos volt, csak valahogy mostan jobban megjelent az életünkben. De hát az, hogy ki a király, és ki a katona, és ki a paraszt, és ki a rabszolga, a társadalmak hierarchikusak, ez mindig is megvolt. Az is, hogy ki jut erőforráshoz, ki jut jobb társhoz, ki jut több táplálóbb ételekhez, ez is benne volt. Úgyhogy ez mindig is velünk volt. Sőt, hát szeretem elmondani, hogy a csirkék is megküzdenek egymással a baromfi udvarban. Ez egy evolúciós dolog, nem pusztán emberi. Nagyon érdekes, hogy a csirkék csípéssel jelzik az erősebb csirke a gyengébbnek, hogy én vagyok az erősebb, és ez jó dolog. Azért jó dolog, mert legközelebb már nem kell megküzdeni, hanem akkor világos, hogy ő jön előbb, és a második később jön, és a harmadik később. Tehát az egész közösség számára ez spórol energiát, hogyha mindenki tudja a helyét a Baromfi udvarban. És hát a csirkétől az emberig az egy nagy lépés, de én ezt úgy láttam, hogy, és hát sokakkal együtt, hogy ez a rangsor, ez egy evolúciós termék, és hát akarjuk, nem akarjuk, velünk van.
De a csirkék esetében mondjuk biztonságos is, hogyha az egy nála erősebbel nem kezd ki, de az emberi társadalmakban meg bevetonozhatja a helyünket ez a hierarchia, nem? Tehát, hogy lényegében úgy érzem, hogy a könyve éppen az ebből való kitörési lehetőségek is foglalkozik.
Igen, hát természetesen, hogy az emberi társadalom az flexibilisebb, és a rangsoron lehet változtatni. Érdekes is, hogy a rangsoroknak milyen a dinamikája. Én ezt a rangsorot a könyvben nem akartam nagyon felstilizálni és abszolutizálni. Nézd, az, hogy ki a magasabb és ki alacsonyabb, azt jól meg lehet mérni. Az már, hogy ki okosabb, azt már nem olyan sima megmérni. Az, hogy két ország közül melyik a boldogabb, ezt még nehezebb megmérni, de erre is vannak kísérletek. Tehát megpróbáljuk a rangsorolási játékban résztvevőket valahogyan kiértékelni, és aztán a kiértékelés szempontja szerint sorba állítani. Az egy külön kérdés, hogy mennyire veszük komolyan a kiértékelést. Nézze, hogyha van 100 gyerek, aki 30 helyért versenyez egy jó iskoláért, valahogy ki kell választani az első 30-at, és 70 szomorú lesz, illetőleg alternatív stratégiát kell használni. Hogy ki tudjuk-e választani ezt a 30-at, ezt nehéz megmondani, és azt is nehéz megmondani, hogy milyen szempontok szerint kell választani. Amerikában erről nagy vita van, hogy a gazdagabb gyerekeknek több lehetőségük van fölkészülni a tesztekre, és hogy vajon ezeket a teszteket mennyire kell figyelembe venni, amikor egy jobb egyetemre akar menni. Némely iskolában eltörölték ezek a teszteket, de akkor mi marad? Akkor marad a tanár verbális értékelése, ami kevesebb. Szóval ez egy mocsaras vidék, és velünk van. Én azt hiszem, hogy valahogy ki kell alakítani valamilyen stratégiát.
Nagyon izgalmas kérdés, és tényleg az olvasó, aki csak a hétköznapi életből vett példákkal próbálja összevetni mindazt, amit leírt, a szempontjaink azok mennyire racionálisak, tehát ahogy a listákat fölállítjuk, hogy ezekről mondhatjuk-e, hogy objektívek, mi minden befolyásolja ezt, mi az, ami a mai ember számára a legfontosabb ebben, hogy hogyan állítjuk elő a listákat, vagy mások hogyan állítják elő számunkra a listákat.
Kimondott egy kurszót, az objektivitást. Tehát elvileg mi szeretjük az objektivitást, az egy pozitív dolog, szeretnénk objektív kritériumokat. Az, hogy melyik a világon a legmagasabb épület, azt meg lehet mérni objektív kritériumokon. Én nem értem meg őket, de azért hiszünk a másodlagos, harmadlagos forrásoknak. Ez az objektivitásnak a valósága, a realitása. Néha csak az objektivitásnak az illúziójáról beszélünk, mikor valahogy leosztályozunk embereket, nézze, filmeket osztályoznak, és ráadásul nagyon jól, és néhány kritérium alapján lehet osztályozni, ez romantikus komédia, Julia Roberts játszik a főszerepben, lehetséges, hogy akkor ez egy jó darab, amit sokan megnéznek, és akkor lehet valamilyen módon filmeket is osztályozni, sorba rakni, ajánlani új filmeket az alapján, hogy mit tetszett korábban, és hát van, amikor ez a rangsorolás, hát hogy mondja, manipuláljuk. Én így szeretem mondani, hogy vannak megengedhető és nem megengedhető manipulációk. Hát az, hogy szeretjük magunkat jobbnak látni, ez előfordul. Van egy kedvenc ábrám, amikor egy macska belenéz a tükörbe, és az oroszlánt látja. Hát két dolog van. Van, amikor tényleg egy macska belenéz a tükörbe, és ó, én egy oroszlán vagyok. Vagy a másik az, amikor látja, hogy macska, de jól lenne elhitetni a többiekkel, hogy én egy oroszlán vagyok, bizonyos mértékig manipulálni a szituációt.
Ugye fölmerül a kérdés, hogy a gépi algoritmus az megbízható be, mint az emberek által létrehozott listák és szempontok.
Van egy ilyen kérdés, hogy ki az utolsó szó, az algoritmusoké vagy az emberé. Na jó, de hát hogyan készülnek az algoritmusok? Tudja, mi az algoritmus? Ez egy véges számú utasításból áll a rendszer, ami valamiből valamit csinál, tulajdonképpen mint egy ételrecept, az is egy algoritmus. De az algoritmusok mi az alapja? Emberi feltevések. A gépi algoritmusok mögött is emberek vannak. Amerikában az egyik legfontosabb és általában használt algoritmus, az hozzá rendel minden egyes emberhez egy számot, hogy milyen is a kredithitel képessége. Na most erre nagyon szigorú szabályok vannak, hogy egy emberhez, ez tartozik egy szám, hogy ezt a számot hogy kell kiszámítani, először is titkos, bár azért körülbelül lehet tudni, hogy mik az alapvető dolgok, amik meghatározzák, de az nyilvánvaló, hogy egy ember kreditpontját nem befolyásolhatja másik ember kreditpontját. Tehát az csak tőle függ. De az algoritmus figyelembe veheti az irányító számot. Amerikában nagyon nagy a szegregáció, tehát ha te egy bizonyos irányító szám alatt lakik valaki, akkor lehet tudni, hogy milyen a környéke, és lehetséges, hogy azzal az irányító számmal éppen most több ember nem fizette rendesen a számláit, és ez visszaüt rá is, mert akkor egy rossz környéken lakik, tehát feltehetőleg kevésbé megbízható, és akkor kevesebb hitelt kap, és kevesebb lehetősége van arra, hogy kitörjön abból a környezetből, és hogy egy házat vegyen egy másik környezetben. Akkor azt mondjuk, ezt az algoritmusok csináltak. Adjunk ehhez egy embert, egy kurátort, aki ezt felülbírálja? Igen, de akkor ki az a kurátor? Valamilyen módon abba kell bízni, hogy hát itt van két társaság szakva. Az egyik azok a társadalomtudósok, a másik az informatikusok, számítógépesek. Valahogy az a szakma reménye, hogy lehetnek, van most egy ilyen szó, morális algoritmusok. Algoritmusok, amelyek figyelembe vesznek etikai kritériumokat. Szeretnék egy ilyen optimista képet rajzolni, hogy megfontolt emberek feltevésen alapuló algoritmusokat megfelelő társadalomtudománnyal is elemzik. Ezek valamilyen reális, vagy elfogadható algoritmusok vannak, nem tökéletes, de még mindig jobb, mint egy tiszta véletlen, vagy ráadásul egy pláne sokkal jobb, mint egy szándékolt torzítás.
Érdi Péterrel beszélgettem Rangsorolás, egy össznépi társasjáték íratlan szabályai című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.